Szeretetes testvérem, a Máté írása szerint Evangéliumból olvasom az igét. A 13. fejezetből olvasom a 44. és következő verseket, 44-46. verset. Hasonló a mennyek országa a szántó földben elrejtett kincshez, amelyet az ember, amint megtalál, elrejt. Örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Testvéreim, egy hosszabb bevezetést hallgassatok meg, és majd aztán kerül sor erre a részre. Azért mondom el ezt a hosszabb bevezetést, mert itt a gyülekezetből egyik kedves fiatal férfi testvérem valósággal imádkodva kért, hogy magyarázzam meg, hát hogy is vagyunk ezekkel a példázatokkal. Mert azt mondja, egyik helyen arról van szó, hogy Jézus azért mondotta a példázatokat, hogy ne értsék az emberek. Másik helyen az van, hogy azért mondta a példázatokat, hogy értsék az emberek. Most hát mi az igazság? Miért mondta a példázatokat? Ezzel a problémával foglalkozom, mondom egy kicsit hosszabb bevezetőben, és mindjárt olvasom a két igét, hiszen tényleg nem a levegőből beszélek, meg a barátom is a levegőből beszél, hanem a Bibliából. Tegyük egymás mellé ezt a két igét, amit most olvasok. A Márk evangéliumában még élesebben találjuk a szövegezést, tehát most onnan olvasom ezt a kétféle gondolatot. Márknál is példázatokat találunk, és utána következik ez, hogy amikor egyedül maradt Jézus, a körülötte levők a 12-vel együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de azokhoz odakint minden csak példázatokban jut el, hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak. És akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek. Hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Hallatlanul kemény ige. Eszerint Jézus egyenesen azért prédikált, hogy nézzenek, és ne lássanak, és ne halljanak, és ne térjenek meg, és ne kapják meg a bűnbocsánatot. Tehát Jézus példázatos szolgálata, példázatokban mondott tanítása egyenesen arra való, hogy még megkeményítse a kemény szívű hallgatóságot, amikor Máté mondja ugyanezt a gondolatot, Ezsaiásra hivatkozik, és azt mondja, hogy tulajdonképpen egy profécia teljesedik be ebben az értetlenségben, és ez a profécia, ez Ézsaiástól való. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, megkövérdette nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemükkel behúnták, és szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez tehát az egyik félelmetes ige, amelyik azt állítja, hogy Jézus példázatokba beszélt, de csak azért, hogy még keményebb legyen a népnek a szíve, ne értsék, meg ne térjenek így tovább. Meglepő módon ugyancsak a Márk evangélium a negyedik részében ezt az egyszerű összefoglaló mondatot találjuk. Még sok hasonló példázatban hirdette Jézus nekik az igét, mert csak így érthették meg őt. Eszerint a szöveg szerint a példázatokban való beszéd módszertani dolog volt. Az egyszerű nép, aki a ravasz vitákhoz, csűrés, csavaráshoz nem értett, az egyszerű nép a példázatoknak a szép, kedves, világos nyelvén megértette az Istenország a titkát. Tehát már egyik összegezése szerint azért beszélt példázatokban, mert csak így értették meg. Viszont meg is értették. Hát nyilván az van a gondolat mögött. Azt mondta ez a barátom, most mondja meg, hogy miért mondta Jézus a példázatot, hogy megkeményítse az én szívét, hogy ne értsék, hallám, halljam és ne értsék, vagy pedig egyszerűen azért, hogy kilépett a farizeusoknak a furfangos írás magyarázásából, és olyan egyszerűen beszélt, ahogyan csak lehet, képekben, egyszerű példázatokban, hogy az analfabéta is megértse. Én meg ige az ige ellen. Egyik ige ezt mondja, a másik ige azt mondja. És ilyenkor mit csinál az ember? Hát először is tudomásul kell, mert igen, vannak ilyen helyek a Bibliában, amik nehezen férnek össze első vallásra. Nehezen lehet egyesíteni őket. Tehát ilyenkor az ember elkezd gondolkozni, és az én számomra az ilyen nehéz helyzetekben a gondolkozás kiinduló pontja az, hogy ki volt ez a Jézus. Úgy együttesen idegen szó, és ott van, hogy globálisan. A Krisztus jelenséget globálisan magam elé képzelem. És onnan próbálok elindulni, hogy vajon ez a Krisztus jelenség, aki a názáreti Jézus személyében jelent meg. Ez a Krisztus jelenség, ez azért jött, hogy predikálván megkeményítse a szívüket, vagy azért jött, hogy egyszerű beszédvel oda édesgesse még az analfabétát is Istenhez. És fölveszem a testvéreknek is a kérdést, hogy van-e valamiféle Krisztus képük, egy egységes, hogy itt jár közöttünk valaki. Ez az egységes Krisztus kép, ez melyik felé dönti el a mérleg nyelvét, azért predikált-e, hogy ne értsék, vagy azért predikált, hogy értsék. Azt hiszem nem kell mondani, hogy bennem teljesen egyértelmű a felelet erre a kérdésre, ahogy nekem összbenyomásom van a názáreti Jézusról, én vallom azt, hogy ő azért predikált ilyen kedvesen, egyszerűen, gyerek által is értettően, hogy értsék. Nem viták számomra, hogy ő nem ment bele a csűrülés csavarásba, a bonyolult logikai játékokba, amiket a nagy írástudók fent akadémiai szinten csináltak, hanem leszállt a kicsi gyermekekhez, tanulatlan, analfabéta néphez, és példázatokba beszélt azért, hogy értsék. De akkor fölvetődik a kérdés, hát akkor miért van ez a másik fajta ige a Bibliában? Akkor hogy került, és erre különös, hogy Márknál egy azonos fejezetben, a Márk 4-ben benne van az is, hogy predikált, hogy ne értsék, és ugyanabban egy fejezetben benne van az, hogy predikált, hogy értsék. Ez mutatja azt, hogy ezek az evangélium tényleg szerkesztésnek az eredményei, meglévő adatokat szerkesztettek egybe, és olykor annyira tisztelték az adott egységeket, hogy akkor is beírták egymás mellé, azok esetleg ütötték egymást. Na, tehát megvan a magyarázat, egyáltalán nem zárja ki egyik a másikat. Én szerintem az alapigazság ez, amit a Márk 4 végén tart, 33-ban sok hasonló példázatban hirdette az igét, mert csak így érthették meg őt. Na most a másik része a dolognak, hogy tudnélik, Ézsaiás már megjövendőlte, hogy hallják az igét és megkeményítik és nem hallják. Tehát itt ez az ézsaiási jövendőlés, ez beteljesedett. ahogy múltak az évtizedek, hát végül is tudjuk, hogy Márk is, vagy 40 évvel az események után írt az evangélium. Hát ez a 40 év alatt bőséges tapasztalatot szereztek a zsidó misszióban. Prédikálták az evangéliumot a zsidók között is, aztán később a görögök között is, meg közben is. És az volt a döbbenetes tapasztalat, hogy ahogy a görögök örömmel fogadják, a zsidók megkeményednek. Tehát egy tapasztalat volt, egy keserves tapasztalat volt a apostolok számára, hogy mintha ez a zsidó nép, ez valami átok alatt, vagy ítélet alatt volna, ugyanazt a Jézust nekik predikáljuk, és bezárják a szívüket. Ugyanazt a körülöknek kinyitják a szívüket. Ezen töprengtek, ez számukra egy teológiai probléma volt, hogy mi lehet a magyarázata ennek. És akkor rábukkantak, mert ezek tudatkozták az Ószövetséget, és különösen Ézsaiás könyve nagyon fontos volt az első keresztények számára, mint a Jézus számára is. És Ézsaiásban rábukkantak erre az ígére, hogy nézvén néznek és nem látnak, hallván hallanak és nem értik. Azt mondják, hát ez történt itt. Tehát, nem tudom, hogy értik el testvérek, lezajlott egy folyamat, Jézus prédikált és megkeményítették a szívüket. Kiderült, hogy ezt már az Ószövetség megprófétálta. A próféta megprófétál, hogy jön valaki, prédikál és megkeményítik a szívüket. Na most ezt a végén szinte azt mondták, hogy egy isteni végzet, és mintha maga Jézus is tudatosan állt volna bele ebbe az isteni végzetbe, hogy prédikál csak azért, hogy megkeményítsék a szívüket. Holott, tudom, tudunk-e különbséget tenni, holott szerintem Jézus egyszerű, tiszta szíve jött, és prédikálta az evangéliumot azért, hogy értsék, de mivel a népnek az egész lelki állapota olyan volt, hogy ellenállt, nem fogadta az evangéliumot, beteljesedett végül is Ézsaiásnak a jövendőlése. De itt tényleg különbséget kell tenni. Jézus nem azért predikált például, hogy Ézsaiás jövendőlése beteljesedjen, de miközben predikált, az ő akaratán kívül is beteljesedett. Jó lett az ő akarata, az volt, hogy értsék az evangéliumot. És még egy mondatot hozzá kell fűzni, ami mutatja, hogy mennyire figyelni kell az evangélium minden szavára, mert nagyon finom gazdagságok vannak néhány szóba elrejtve. Most tovább olvasom Márkot. Sok példázatban hirdette nekik az igét, mert csak így értették meg őt. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban tanítványainak megmagyarázott mindent. Na ennek vajon mi az értelme? Miért kellett ezt hozzáfűzni? Tanítványai között megmagyarázott. Ez hitem szerint arra vonatkozik, hogy prédikálta a zsidóknak, és nem értették, Jézus mennybe ment, eltűnt az apostolok, folytatták a szolgálatát, predikálták és nem értették. Az apostolokhoz kellett jönni közelebb belgyülekezetbe, mert az apostolokon keresztül lehetett ennek a megkeményedett zsidó népnek mégiscsak megérteni. Tehát itt tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, három mozzanatról van szó. Az egyik az, hogy Ézsaiásnak igaza volt, hogy kemény szívű nép hallgatta. A második gondolat, Jézus azért jött, hogy értsék. Azért vetőt, hogy értsék, de nem értették. És akkor Jézus a tanítványait hatalmazták fel, hogy az ő eltávozása után a tanítványai tovább próbálkozzanak és tovább magyarázzák a példázatokat. Na ez volt az a bizonyos hosszabb bevezetés, de mondom, ebben a lényeg az, hogy az én Krisztus képemből, Krisztus látomásomból csak is az származhatik, hogy az ő személyes vágya, amikor példázatokban beszélt, az volt, hogy igenis értsék. Számomra nem vitás, hogy azért beszélt, hogy nem ért, hogy értsék. Hogy nem értették, az tényleg valami végzetszerűség volt, valami ítélet volt az zsidó népben, ez már nem ide tartozik, de hogy az ő szívének indulata az volt, hogy igenis mindenki lehetőleg értse a példázatot. És hát azt már is kell talán hozzáfűznem, hogy nekünk is csak úgy lehet szólni az emberekhez, hogy értsék. Azzal a szándékkal, hogy értsék. Meg kell keresni ezt a nyelvet, aki a fizika nyelvén ért, és ha én tudok beszélni, akkor a fizika nyelvén beszélni, aki a orvosi dolgokhoz ért, és én értek hozzá orvosi módon, lélektani módon, irodalmi, a zene módján. Tehát a cél nem az, hogy én beszélek, hogy ő megkeményedjen és elkárhozzon. A cél csak az lehet, hogy példázatokba, különféle képekbe, módozatokba beszélek, hogy megközelítsem, hogy egy nyelvre találjunk, és azon találkozunk, és értse az evangéliumot. Na, ezek után itt van előttünk két kis példázat, és az a dolgunk a továbbiakban, hogy ennek az értelmét igyekezzünk megragadni. Az egyik beszélt át a szántóföldről, amelyben kincs van elrejtve, és valaki megtalálja, nem a tulajdonos, hanem valami bérmunkás, mert arról van szó, hogy amikor megtalálta, örömében eladja mindenét, és megöveszi azt a szántóföldet, hogy a benne vissza elrejtett kincs jogerősen az ő élegen. Az egyik példázat, a másik pedig egy kereskedőről szól, akinek szenvedélye volt a gyöngy keresés, a gyöngy kereskedelem, és mindig az volt az álma, hogy egy még szebbet, még nagyobbat, még értékesebbet találjon, és egyszer rábukkant egy csodálatosra, egy olyanra, amit még életében nem látott, és a nagy szenvedély, a kereskedő szenvedély, hogy de ezt én akarom. Annyira, hogy nem számított sem, mindenét eladta, csak hogy azt az egyet, azt a csodálatosat, azt megvehesse ilyen Isten országot. Na, ez a két példa, érezzük a hasonlóságot a kettő között. Sok közös vonás van benne, mindenét eladja, hogy megszerezhesse, örömét leli ebben a fölfedezésben, és így tovább. Na, a magyarázatnál meg azt a szempontot is elmondom még egyszer, amit most már ezt az ifjúság nagyjából tud, mert már százszor elmondtam nekik, hogy a példázatot Jézus úgy mondotta, hogy egy poén tűzött ki maga elé egy szellemi igazságot, és azt öltöztette be egy példázatnak a ruházatába. Tehát a példázatnak a részleteit nem szabad magyarázni, mert akkor elvétjük a dolgot. A példázatnak a részletei a színező anyag, igazából egy poénról van szó. És mondjuk itt már előttünk a drága gyöngynek a példázata, vagy akár a másik is, a kincs, szántóföldre elrejtett kincs. Nagyon sok részletről nagyon értékes predikációkat mondtak, mondjuk például azt, hogy ha már szántasz, akkor nyomd meg jól az ekevasat, hogy mélyen szántson, mert akkor látna egyszer csak kibukkan egy kincses láda, ha csak úgy felületesen kapirgálod a földet, mert nyilván előtte másokon felületesen kapirgálták a földet, aztán semmi, egy valaki becsületesen belenyomta a ekevasat, mindjárt kifordította. Hát egy kiolvasható belőle, de hát az a gyanom, hogy nem ez volt Jézusnak a gondolata, hogy egy ilyen agrár, technikai buzdítást adjon az embereknek, a gyerekek, ha már szántatok, akkor befelesen tessék mélyszántást csinálni, hanem valami más. Tehát van egy poén, amit meg kell találni. Na most az az igazság, testvéreim, hogy maguk a biblia tudósok sem egészen biztosak abban, hogy mi a poén, mert lehetséges különböző
értékes, olyan Krisztus-szerű poént kihozni. És hát nem dől el, mert pláne ennek semmiféle magyarázata nincs, tehát ránk van bízva, hogy vesszük ki a léleknek a magyarázó segítségét, és akkor valami világosság támad a szívünkbe, vagy pedig hát nem, és akkor árván spekulálunk a dolgok között. Na, mondom, nem olyan egyértelmű, mi a poén, de ha elmondok kettőt vagy hármat, azt mondom, hogy mindegyik jó. Mindegyik lehet a poén. Tehát nem baj, hogyha ebből az egy, ebből a két példázatból nem egyetlen poén, hanem esetleg kettőt, hármat olvasunk ki. Ki figyeljen arra, hogy hol rezdülnek esetleg a szív, hogy hát ez az, hát én velem is így történt, mert az az igazi ige magyarázat, amikor megrezdül a szívem, hogy hát persze, hát ezt én is tudom már belülről. Na hát az egyik ilyen poén lehet a meglepő találkozás valami gazdagsággal. Most ne a részletekre gondoljunk, a kettőben a közös lényeg az, hogy egyszer csak mellbe veri az ember valami gazdagság. Én átéltem már Isten országát így, hogy valahol mellbe ver valósággal Isten országának a gazdagság. Ez történhetett egy ige hirdetésben, amelyik szíven ütött. Történhetett egy naplementében, amikor úgy csodálatosan fölragyogott a teremtésnek a gyönyörűsége. Történhetett egy baráti beszélgetésben, ahol mélyebbre szálltak le a gondolatok, a őszinteség, az igazság, a szeretet kötött össze mélyebben. Itt mellett, hogy Isten milyen gazdag a te világot, a szellemvilága, a természetnek a szépsége, a Bibliának a rejtett gazdagsága. Tehát lehet, hogy azt mondotta Jézus övéinek, hogy emberek, ne olyan szegényesen éljetek, ne olyan felszínesen. Vegyétek tudomásul, hogy csodálatos gazdagságok vannak ebben a világban elrejtve, és az Isten országa az valami olyan meglepetés, ami valósággal leüti az embert a lábáról. Itt utalok mindjárt szembesítésben a zsidó gondolatra, mert akkor ez még fényesebb a Jézus gondolata. A zsidó gondolat mondjuk az, hogy nekem kell strapálnom magamat addig, amíg eljön Isten országa. Most mennyire más az, hogy hát én csinálom a dolgomat, az egyszer csak egy meglepő gazdagság, meglepő fény fölragyog, azt mondom, hogy nagy az Isten, milyen nagy az Isten. Tehát a zsidóknak a teljesítményre törekvő vallásosságával szemben az Isten országának a meglepetés szemiségét, a meglepetéssel érkezését, a meglepő gazdagságát állította szembe itt Jézus. Tehát a zsidóknál teljesítmény, verejtékezés, vallásos böjtök és imádságok és áldozatok, és akkor majd valami eljön Isten országa. Jézus pedig azt mondta, hogy éljétek az életeteket, és az élet közben, az élet élése közben egyszer csak mellbeült titeket valami hallatlan élmény, gazdagság. És ez Isten országa. Ez egyik lehetséges poén. A másik lehetséges poén az, hogy mindent odaadott érte. Ez egy önálló gondolat, most így vegyük, hogy önálló gondolat, hogy aki ilyen élményben részesül, hogy az Isten országa, az ne spekuláljon érte, hogy jó, hát ez is kell, de hát azért a takarékbetétem, a kis életbiztosításom azért az is kell, hanem az Isten országát az éli meg igazán, aki utána bolondul, mindent odaérte. ez egy nagyon jó poén, ez olyan Krisztus-szerű poén, ebben benne érezzük a Krisztus lelkületét, nem tudom, hogy van-e kinek egy ilyen Krisztus képe, nekem van, és az én Krisztus képemben nagyon beleindik ez a poén. Hát emberek, hogyha valamit megsejtetek az Isten országa, hogyha megérik az Isten országa, akkor ne fillérezzetek, akkor mindent bele. Hát persze jelképesen kell érted, minden erőt bele, minden érdeklődést bele, minden időt bele, pénzt bele, mindent bele, mert olyan érték az Isten országa, hogy megér mindent. Jó üzletet csinál az, aki az Isten országáig mindent odaad, csak hogy az az övé legyen. Ez egy ilyen második poén, ami mondom, én ebben már nagyon erős Krisztus-szerűséget érzek. De a leginkább Krisztus-szerűnek érzem a harmadik poén lehetőséget, amit még most elmondok. Ez pedig az, hogy nagy örömmel, örömében elmegy, és eladja mindent. Örömében. Itt megint az én Krisztus képe, az a persze, de Jézus Krisztus jött, és örömet hozott. És itt ez megint még fényesebb lesz, ez a gondolat, ha szembesítjük a zsidó gyakorlattal, a korabeli zsidó gyakorlattal, a zsidók is várták az Isten országát, de hogyan? Böjtöltek és komor volt a nézésük. Azt mondták, az Isten országa igáját a nyakamból eszem és húzom. Gyere, de és az én igám gyönyörűséges. A Mózes igája az terhes. Tehát amikor a zsidók az Isten országára vonult, akkor ami szigorú, ami komor, ami nehéz, ami iga, vonó, küszködést értettek alatta, Jézus pedig azt mondta, hogy örömében, testvéreim, az egész kereszténység akkor ér valamit, ha örömünkbe csináljunk. Ha azért jön valaki vasár templomban, mert hát ezt muszáj, ha jó köröztjén az vasár templomban jön, az nem jön, hanem örömében. Jaj, megint vasárnap van, úgy rá, csodálatos, megyek a testvéreim közé, és hallgatjuk az igét, és énekelünk. Aki nem örömében jön vasárnap, az ne jöjjön vagy. Aki nem örömében adod a 100 forintot, az ne adjon egy fizetése. Aki nem örömében böjtöl, azt mondja, és hát böjtölhetsz, persze, de kent meg a te arcodat, és vidáman, csak akkor ér valamit a böjt, ha vidáman csinálod. Tehát a Jézus ügyét, a farizeusok ügyével szemben az öröm jelképezte, és talán, mondom, lehet itt válogatni a repülőség között, talán megegyezhetünk abban, hogy ilyen poén, olyan poén lehetőségek között talán ez a leginkább Krisztus szerint. És összefoglalhatjuk tulajdonképpen a különböző mozzanatokat, megyek, mint ember, csinálom a dolgomat, a tanár tanít, az orvos gyógyít, a kovács kalapára, az üdülőn és így tovább. Csinálom a dolgot, egyszer csak mellbe ver valami élmény, valami átélés. Itt van Isten köztünk, vagy valami módon átélem. És hogyha ez valami módon egészségesen élünk, vagy valami módon egészségesen viszonyulok hozzá, akkor ebből öröm fakad, és örömömben mindent tudok szívesen érteni. Ez Jézus szerint az egészséges viszonyulás Isten országához. Nem én imádkozom ide, nem én erőszakolom ide a szertartásaimmal Isten országát, hanem az Isten országon meglep engem. Meglepetésszerűen találkozom. És ne csak a végső nagy eljövetelre gondoljunk, hanem tényleg a hétköznapi, vannak a hétfői Isten országa, keddi Isten, szerdán, csütörtökön. Minden nap egy ilyen kis Isten országa élménybe lehet részünk, hogy csinál a dolgot, egyszer csak meglep valami ige, valami váratlan átélés, valami öröm, És akkor azt mondod, hogy ezért minden oda kell adni, ez minden nél fontosabb.
Hagyjuk.